Köszönöm. Tehát a mostani tanításnak a témája az az imádság lesz. Itt összegyűjtöttem néhány kérdést, néhány szempontot, amiből ezt a témát majd megnézzük, körbejárjuk. És hogyha van közben valakinek valamilyen gondolata, nyugodtan jelezheti, de ha szlájdóra fölkerülnek kérdések a végén, szerintem most elég jók vagyunk időben, meg tudjuk majd nézni azokat. Tehát az első, tehát indítsuk ezzel, hogy mi az imádság. Aztán meggyőzzük majd, hogy mi nem az imádság, ugye ez a kettő összekapcsolódik. Talán kezdjük nyitott kérdésként. Mi az imádság? Mit gondoltok? Beszélgetés Istennel? Kapcsolat. Bensőséges beszélgetés, kapcsolat. Kérés, könyörgés. Hálaadás. Ja. Igen, igazából a legfontosabbakat összeszedtük. Tehát az imádság, hogy is mondjam, semmi extra. Úgy szoktuk ezt szemléltetni, hogy az imádság olyan, amikor beszélgetünk valakivel. Tehát, ha mondjuk most itt áll mellettem valaki, és beszélgetek vele, az olyan, mintha Isten itt áll mellettem, hogy beszélgetek vele, egyébként meg is Isten velem van, tehát vele tudok beszélgetni, és mint ahogyan például, ha itt van mellettem valaki, és így csak így beszélek hozzá, és beszélek, ő meg így szeretne valamit reagálni, nem tud, mert én csak így beszélek, és meg se hallgatom, hogy mit akar ő mondani. Azt nem dialógusnak, hanem monológusnak hívják, nem párbeszéd, hanem előadás. Tehát az imádság fontos, hogy legyen benne az, amikor beszélek, és legyen benne az, amikor hallgatok és figyelek. Mint ahogy egy emberrel szemben is durva, hogyha én csak beszélek hozzá, és nem hallgatom meg, Istennel szemben is mondhatjuk azt, hogy durva, udvariatlan, modortalan, hogyha nem hallgatjuk őt meg, hogy ő mit akar mondani. És egyébként, ha meg így állunk hozzá, akkor ugye hitünket használnunk kell abban, hogy hisszük azt, hogy ő szól hozzánk. És mindannyiunknak van ezzel kapcsolatban tapasztalata. Az én tapasztalatom az, hogy minél konkrétabb kérdést teszek fel Istennek, annál konkrétabb választ kapok tőle. Ha ilyen általánosságból kérdezek, akkor én általános. Szereti, hogyha kérdezünk tőle. Isten szereti, ha kérdezünk tőle. Lehet hangosan, lehet imádkozni, lehet úgy, hogy ember magába. Én például legelőször magamban imádkoztam, és emlékszem arra a stresszre, amit okozott nekem az, hogy először hangosan imádkozni. Emlékszem, a diákkörben volt az első imapárom, aki hát egy kicsit fölkarolt, ő már egy érettebb hívő ember volt, mint én. Én meg nagyon-nagyon kizöld fülű, újonnan megtért valaki. És az ő nem budapesti volt az illető, az ő albérletükben, tehát így rendszeresen találkoztunk, általában elmentünk kínaizni a nyugati mellett, ott volt akkor, tehát ez még egy kuriózum volt akkor, tehát hogy kínai étterem Magyarországon, vagy Budapesten. Úgyhogy ott vacsoráztunk, és akkor Hegedűs Gyöló utcába beugrottunk az albérletükbe, és beszélgettünk, és akkor végén imádkoztunk. És én, hogy csöndben semmi, tehát hogy magamban imádkoztam, meg hangosan imádkozott, és mindig ott volt bennem, hogy de én akarok hangosan imádkozni, de és akkor volt egy alkalom, amikor eldöntöttem, hogy én fogok hangosan imádkozni, és hangosan imádkoztam, és nagyon izé volt nekem. De aztán emlékszem arra, tehát ez egy, ugye a hitnek a kifejezése, amikor az ember túllép önmagán, túllép korlátokon, és emlékszem, hogy mentem haza. Ugyanaz, néhányszor éreztem ezt az érdést az életben, hogy ilyen, mikor az ember így egy méterrel a föld fölött jár. Tehát, hogy te jó ég. Ennyi. Mert ugye a zsidókhoz írt levélben olvassuk azt, hogy aki Istenhez elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van. Majd erre az ígére visszatérünk mindjárt, de imádkozni úgy, hogy az ember nem hiszi, hogy van Isten, annak semmi értelme. Tehát ez is a hitnek egyik megnyilvánulása. Elmondanám azt is, hogy és kicsit, hogy mi az, ami nem imádság. Van olyan, hogy az ember, mondjuk ez jellemzően, tehát miért itt nem szoktunk ki, ezt mások csinálják, jó? Tehát így a horizonton ilyen nem történik. Az, hogy például van, hogy egy közösségben imádkozik valaki, és igazából a másiknak mondja, aki mellette van. Én is tapasztaltam, mindannyian tapasztaltunk ilyet, hogy imádságot mondunk, de igazából nem Istennek mondjuk, hanem a másik embernek mellettünk, csak hát ugye olyan köntösbe bújtatjuk, hogy Istennek mondjuk, hogy a másik, hát mégsem mondja azt, hogy hé, te ne imádkozz már ezt. Ilyet nem szoktunk mondani, hogy te ne imádkozz már ezt. A Smith Wigglesworth-nek az egyik története volt, amikor egy gyógyulásért mentek ketten imádkozni, és az a másik ember imádkozott először, és ilyen már a temetésért imádkozott meg, hogy majd a gyerekek, a lárvák majd utána, és akkor így, neki, ő se szólt neki, hogy hagyd már abba, csak így magába, hogy Isten, állíts meg, így imádkozott. De egyébként lehet egy picit általánosabban is érteni, hogy mi az, hogy imádság, és azt mondani, hogy közösség Istennel, egy közösségnek a megélése. Ez lehet úgy, hogy nem szavak szintjén, mondatok szintjén, hanem gondolatok, érzések szintjén. De az ami közös mindebben, mindenképpen az, hogy Istennel közösségben vagyunk. Megéljük a kapcsolatunkat vele, és kommunikálunk vele. Kommunikálunk ő vele. Oké. Miért imádkozzunk? Miért szoktunk imádkozni? Ugye, mert hogy ez körülbelül olyan, mintha van, nem tudom, két ember, mondjuk egy férj és feleség, vagy két testvér, akik soha nem beszélnek egymással. Úgyhogy nem imádkozunk, és nem beszélnek egymással, tehát valami nem annyira oké. Tehát, hogy ha az ember egy kapcsolatban van valakivel, akkor annak része a kommunikáció, része a közösség. Talán helyén valóbb, ha azt mondjuk, hogy szülő és gyerek, mint hogy Isten a mi atyánk, és egy szülőnek is mekkora örömet okoz csak beszélgetni a gyerekével. Én is szoktam csak úgy elmenni beszélgetni a gyerekekkel külön. Most tegnap előtt elmentem az egyik gyerekemmel, próbálok neveket nem használni a felvétel miatt, egyik gyerekemmel egy múzeumba, nagy élmény volt, és akkor odafelé is, meg visszafelé is beszélgettünk, aztán beugrottunk a nagy palacsintázójába a szénatéren. Az is mindig nagy élmény. Egyszerűen csak együtt lenni és beszélgetni. Oké. Miért imádkozunk még? Elhangzott az is, hogy kérünk Istentől dolgokat. És szerintem idehoztam ezt a könyvet, mert múltkor mondtam nektek egy olyan gondolatot, hogy amit ez a szerző, Bill Johnson, ő fogalmazott így meg, hogy akik nem imádkoznak, azok hagyják, hogy a sötétség uralkodjon. Ennek van egy rövid egy bekezdés, van egy egész fejezet, ami az imádságról szól, de most a bekezdés az, amit felolvasnék. Az imádságnak a fő célja az a bensőségesség. A kapcsolaton keresztül jelenti ki Isten nekünk az ő szívének a titkait, és bízza ránk őket azért, hogy ezeket mi imádságban kifejezzük. Ezt csinálta Simeonnal és Annával is, amikor felkavart az ő szívüket, hogy imádkozzanak a messiás eljöveteleért jóval azelőtt, mielőtt ő megszületett. Ugye ők azok, akik amikor megszületett Jézus, akkor elé mentek, és hálát adtak, és imádkoztak értük. Még az Úrnak a visszajöveteleit is megelőzi majd a mennyasszonynak ez a kijelentése. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Hogyha a dolgok amúgy is megtörténnének, akkor mi értelme van az imádságnak? Szemlélni látható módon Isten egy korlátot helyezett saját magára, hogy az embernek a dolgaiban imádságra válaszképpen cselekedjen. Isten úgy döntött, úgy azt választotta, hogy rajtunk keresztül munkálkodjon. Mi vagyunk az ő delegált hatalma itt a földbolygón, és az imádság az az eszköz, ami számára csatornát ad, ami lehetőséget ad az ő inváziójára, hogy jöjjön. Azok, akik nem imádkoznak, azok hagyják, hogy a sötétség uralkodjon, vagy folytassa az uralmát. Az ellenségnek a legnagyobb energiája az egyház megtévesztésében az imádságnak a céljára és a hatására vonatkozik. Tehát, hogy a körül forog. Érdekes gondolatok. És ez mindenképpen fontos, hogy miért imádkozunk. Mert Isten úgy döntött, hogy dolgokat imádság hatására, vagy imádságra válaszképpen tesz meg. Ez valóban egy példa az igében. Meg ez egy jó kérdés, amit föltesz, hogy ha amúgy is megtörténnek a dolgok, akkor miért imádkozzunk? És emlékeztek, vagyis nem tudom, a Márk 13-ban olvasunk Jézusnak a proféciájáról a végidőkről. És akkor azt mondja, hogy akkor majd, hogyha fönn leszel a háztetőn, akkor ne menjél le, ha kim vagy a mezőn, akkor ne menjél haza, mert akkor a nyomorúság lesz, hogy. És egy ilyen mondat, vagy két mondat, hogy azt mondja Jézus, hogy jaj, a szoptatósak anyáknak abban az időben, és imádkozzatok, hogy ne térben legyen ez a nyomorúság, amikor menekülnötök kell. És ezt valaki így rámutatott ennek a mondatnak kapcsán, hogy miért mondja Jézus, hogy imádkozzunk, hogy ne télen legyen? Tehát, hogyha ez eleve van rendelve, hogy akkor legyen, akkor miért imádkozzunk érte? Tehát nyilván ez hatása van annak, hogyha imádkozunk azért, hogy ez ne télen legyen. Jó kérdés, imádkoztam azért, hogy ne télen legyen ez a nagy nyomorúság, nem imádkoztam még. Valószínűleg ezt tehetnénk. Tehát az imádságnak hatása van, mint ahogyan a kimondott szónak is hatása van. Én azt hiszem, hogy többről van szó az imádság kapcsán, nem csak arról, hogy ugye beszél az ige arról, hogy amit szól az ember, azzal lakik majd jól, tehát ez így valahogy visszajön hozzá, amit kimond. Ezért gondolja meg az ember, hogy milyen gondolatokat mond ki, mert annak a gyümölcsét fogja aratni, amit kimond. De az imádság esetében szerintem még többről is van szó. Amikor imádkozunk, azzal valamilyen módon hatással vagyunk mindarra, ami körülöttünk van, és ezt taglalja Bill Johnson is, hogy Isten úgy döntött, hogy ez egy olyan csatorna, amin keresztül ő munkálkodik ebben a világban. Tehát ezért is imádkozunk. Nem csak a kapcsolatokat éljünk meg Istennel, hanem csatornát adunk neki arra, hogy változtasson dolgokon. És az imádságnak rengeteg pozitív aspektusa, hatása van. Ugye ez egyik, hogy Isten ezen keresztül munkálkodik, és értsétek jól, nem ezért imádkozunk. Tehát, hogy az imádságnak az elsődleges célja a közösség Isten, mint egy dicsőítésnél is. Nem azért dicsőítünk, hogy kapjunk kijelentéseket. Nem azért dicsőítünk, hogy gyógyulások történjenek, vagy nem tudom, nem azért dicsőítünk, mert Isten szeretjük, és méltó arra, hogy dicsőítsük őt. Ennyi, pont. A dicsőítés, ahogy szokták mondani, őről szól, ő érte van, és ő miatta van. Ennyi. Az, hogy történnek fantasztikus dolgok közben, az nagyon jó, és annak nagyon örülünk, de nem ez a célja a dicsőítésnek, hogy a imádságnak is a célja a közösségünk megélése Istennel. Viszont vannak egyéb aspektusok, amikről jó tudni, és jó ebben tudatosnak lenni. Például, tehát miért jó imádkozni, ott van az a történet, amikor a holdkoros fiúnak a gyógyítása, amikor a tanítványok nem tudták meggyógyítani, és akkor mit mond ugye ott, ugye megkérdezték utána a tanítványok Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni ezt a holdkoros lelket, és azt mondta, hogy a hitetlenségetek miatt, ezt mondta Jézus, ez a fajta nem távozik el csak imádságra és böjtre, a hitetlenség nem távozik el imádságra és böjtre. Erről beszéltünk múltkor, hogy annak eleve sok értelme nem lett volna, hogy ott, akkor, ott ahol Kolosfi, és akkor, akkor most neki állnak imádkozni és böjtölni. Tehát így böjt az nem egy, egy perc, tehát én is böjtölök majd most így ebédig, tehát hogy az nem, nem igazi böjt. Mint hogy a dohányos is leszokik a cigarettáról a következő szárig. Tehát az imádság és a böjt a hitetlenséget elveszi az ember szívéből. Ugye böjt egyrészt, de az imádság is ott van. Tehát ezt egyébként érdemes kicsit gondolkozni azon, hogy miért, de ha nem is értjük, hogy miért, ezt simán elhihetjük, hogy ez így van. Amikor az ember böjtöl és imádkozik, vagy akár csak imádkozik, a hitetlenség távozni fog. Miért? Azért, mert közösségben vagyok Istennel, belépek abba a realitásba, ami Isten maga. Közösségbe kerülök az ő valóságával, ő vele, és a kívül lépek ezen a fizikai valóságon. Kapcsolatba kerülök valakivel, aki, aki szellem, aki mindent a tenyerén hordoz, mindent egyben tart. Ő vele vagyok közösségben és kapcsolatban. Az imádság hitetlenséget a szívünkből elveszi, elviszi, leépíti. Nem, ezért önmagában megérne imádkozni, de ugye nem ezért imádkozunk, hanem a közösség miatt. Vagy erre picit visszatérünk mindjárt a azt hiszem, Júdás levele, oda lapozok. Júdás levelébe olvasunk egy ilyet, hogy ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Itt is ebben a mondatban annyira nem jön ki, más fordításokban ez jobban kijön, de itt megjökről, hogy győződ, hogy összefüggés van a között, hogy imádkozunk, és megtartjuk magunkat Istennek a szeretetében. Ugye itt a Szentlélekben való, imádkozatok a Szentlélek által, én azt gondolom, hogy itt a nyelveken szólásról szól, de a nyelveken szólás is egy imádság egyébként. Az is imádság. És ami ugyanúgy közösségben vagyunk Istennel vele, hogy a Szentlélek mit csinál, kijelenti, sok mindent csinál, de többek között kijelenti számunkra Istennek a szeretetét. Tehát az, az imádság egy eszköz arra, hogy Istennek a szeretetében megtartsuk magunkat. És mennyire fontos az, hogy Istennek a szeretetében megtartsuk magunkat. Amit mi csinálunk, tehát azért, mert én nem gondolkozom rajta, nem foglalkozom vele, Isten úgy szeret engem. De ha nem foglalkozom vele, nem gondolkozom rajta, az, akkor én fogom kellett látni. Mert hiába tapasztaltam és éreztem, hogy Isten mennyire szeret engem. Tehát jártam egy, mondtam, egy méterrel a föld fölött azért, mert hogy megértettem, hogy Isten mennyire szeret engem és mennyire jó. De ezek, tehát emlékszem rá, de nem hat úgy rám ez az emlék, mint ahogyan kéne. Tehát Istennek a szeretetét megtapasztalni egy folyamatos dolog kell legyen a hívő ember életében, és erre is hív minket Júdás apostol, ez nem Júdás Iskáriótes, aki fölkötötte magát, hanem melyik Júdás volt? A másik, de ő ki volt? Az Úr Jakab testvére? Az Úr, mindegy, volt egy másik Júdás apostol, őróla van szó, jó? Júdás levele, ami egyébként egy fejezetből áll, annak a 20-as és 21-es verse. Tehát most csak két dolgot mondtam, miért jó még imádkozni. Most azon túl, hogy engedelmeségben megcsinálja az ember, meg közösséget. Tehát ezek mind-mind pozitív aspektusai az imádságnak. Jó, akkor menjünk, kommentáljátok, hogyha van még gondolat ehhez, hogy miért jó imádkozni. Most csak néhányat szedtem össze. De mondok egy néhányat, hogy mikor, miért nem jó imádkozni. Vagy mikor nem jó imádkozni, mert ilyen is van. Így igazából egy témakör jut eszembe ennek kapcsán. Amikor az imádság, hogy is mondjam, egy pótlék valami helyett, és jellemzően a cselekedetek helyett. Amikor tenni kéne valamit, az nem az imádságnak a helye. Ugye erre szoktam mondani nektek, ezt emlékszem még a református gyülekezetben, ahol jártam, ott mondta az a lelki pásztor egyébként nem ő adott minket össze. Nem, ez egy másik. Mindegy. Ifit is vezette ez az úriember egy időben. Na, ő mondta azt, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, ami bonyolult, és mi az, ami nehéz. Mert ha valami bonyolult, akkor az ember agyal rajta, ha valami nehéz, akkor imádkozik. És ez tényleg, nekem ez nagyon segített ez a gondolat, hogy ez egy csapda tud lenni, hogy az ember igazából gondolkozik, jár körbe egy problémát, és igazából, hogyha leülnénk és végig gondolnánk, akkor igazából ez nem bonyolult, ez egyszerű, ez csak nehéz. Ez csak nehéz megtenni. De az ember ösztönösen, mivel nem akar valamivel csinálni valamit, ezért bonyolultnak tekinti, vagy látja, holott nem bonyolult. Úgyhogy olyankor mit csináljon az ember? Azt mondja, hogy imádkozom. Imádkozzunk és cselekedjünk. Tehát amikor a cselekvésnek van az ideje, hát azt ne helyettesítsd az imádsággal. Lehet közben imádkozni. Nem azt mondtam, hogy nem, csak hogy ne helyettesítsd az imádsággal a cselekvést, amikor annak van az ideje. Meg esetleg lehet arról is beszélni, hogy ugye ez kicsit már a hogyan imádkozunk, és ez az utolsó nagyobb témakör. De imádságban is az ember tud olyanokat mondani, ami nem biztos, hogy az jó, hogy mondja. Tehát, hogy Istennel beszélgetünk, de mondjuk panaszkodunk neki, mondjuk a hitetlenségünket ezért mondjuk neki. Ugye azt mondja az ige, hogy még nyelvünkön sincs a szó, Isten már tudja. Tehát Istennek nem kell elmondani a dolgokat, mert tud róla. Ezt a végére hagyom, hogyannál. Még két kérdést írtam föl. Az egyik az, hogy kihez imádkozzunk. Egyáltalán van ennek jelentőség, a másik pedig az, hogy mennyit imádkozunk. Kezdjük az első, kihez imádkozunk. Ugye Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, szerintem egyszer már volt egy fél éve ezelőtt erről szó, és kaptam egy tök jó kérdést a végén, hogy Bibliában hol látunk példát arra, hogy a Szentlélekhez imádkoznak. Erre is mindjárt kitérek. Ugye az Atyához imádkozunk, ugye Isten egy, de három arcát látjuk, három megnyilvánulását, és ugye ezt mondtam nektek múltkor, és ezt továbbra is így gondolom, hogy amikor imádkozunk akár az Atyához, akár a Jézushoz, akár a Szent Lélekhez, akkor ezzel az arcával vagyunk közösségben Istennek. Istennel vagyunk közösségben ugyanúgy. És akkor előugrom, hogy van-e jelentősége. Olyan szempontból nincs, hogy mind a három Isten maga. Tehát amikor imádkozunk akár az Atyához, akár Jézushoz, a Fiúhoz, akár a Szent Szellemhez, Istenhez imádkozunk. Ugye Jézus mondta azt, hogy kéritek majd az Atyát, és ő meghallgat titeket. Amikor úgy imádkozunk, hogy édesatyánk, mennyei atyám, ahogy szoktunk imádkozni, és nagyon helyes, hogy szoktunk így imádkozni, mert fontos, hogy Istenre édesatyaként tekintsünk. Fontos. Ez egy alapvető dolog, amit Jézus elhozott, és megmutatott a világnak, hogy Isten, ami mennyei apukánk. És ő a legjobb apuka a világon, és járuljunk így ő hozzá. Megnéztem az új szövetséget egyébként, hogy ott tehát most ott van egy evangélium, és leginkább János evangéliumánál és Jánosnak a leveleiben látom azt, hogy az Atyáról beszél. A többinél nem annyira, Jánosnál ez még több. Megnéztem a apostolok cselekedeteit, és ott konkrétan az imádságokban, illetve a levelekben is nulla imádságot láttam az Atyához egyébként érdekes módon, hanem mindig az Úrhoz. És néha hozzátettek, hogy Úr Jézus. Tehát ott van például István, mártír halált hal, éppen kövezik meg, és azt mondja, hogy Úr Jézus, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Tehát mindig az Úrhoz imádkoztak az apostolok cselekedeteiben, és amikor az Úr, ugye az új szövetségben az Úr nem az ószövetségi Urat jelenti, ugye U nagy U nagy R, hanem nagy U kis R, mert hogy az Úr Jézusra vonatkozik. És ahogy ezt így ezen gondolkoztam, elém jött egy ige, és most nem tudom, azt hiszem, hogy János evangéliumában van, hogy aki a fiút nem tiszteli úgy, mint az atyát, az nem tiszteli az atyát. Ezt kikereshetem, de valahogy így, tehát ez maga a gondolat. A fiút ugyanúgy kell tiszteljük, ahogyan az atyát tiszteljük. Aki nem tiszteli ugyanúgy pontosan a fiút, Jézust, mint az atyát, az nem tiszteli az atyát. Tehát nem lehet őket azt mondani, hogy Jézus az út az atyához, ergo akkor az atya az a végcél. Nem. Jézus az élet, az igazság. Igen, ő az út, de ő az élet. Aki a fiú, az az élet. Akinek nincs a fiú, az élet sincsen magamban. Tehát, és én ezt látom az apostolok cselekedeteiben is, hogy az Úrhoz imádkoztak, Jézushoz. Ha a leveleket megnézzük, nagyon érdekes volt, hogy ott hogyan fogalmaznak a levélírók. Ugye van ez a köszöntés, ezt a Galata levélben, de ugyanúgy így van megfogalmazva többször is, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ugye ezt szokták mondani a liturgiában is. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Tehát így jelenik meg az atya és a fiú. És van két variáns is, amit láttam, hogy Jézus Krisztus Istene és Atya, vagy pedig a mi Istenünk és Atyánk. Tehát mind a kettő megjelenik, és nyilván, mert hogy Jézusnak az Atya, Jézusnak az Istene, a mi Istenünk és a mi Atyánk. És erről beszél Jézus is ott a főpapimában, hogy az én Atyám és a ti Atyátok, azt lehet, hogy ez már a föltámadás után volt. És fontos, Jézushoz imádkozzunk, mert ezt mindegy, ismétlem magam, de egy évvel ezelőtt mondtam úgy, hogy nem hiszem, hogy emlékeztek rá. Van egy dal, Rich Mullins-nek az egyik dala, ha valaki van annyira idős, hogy ismeri ezt az úriembert, és ő fogalmazott így, nagyon szépen fogalmaz, hogy Jézus a szeretetnek arcot adott és nevet adott. Jézus a szeretetnek egy arcot adott, és a szeretetnek egy nevet adott. A szeretetnek már van arca, ő Jézus, a szeretetnek van neve, Jézus. Jézus az, aki közel jött hozzánk, az atya jött közel jött, de Jézus az, aki közel jött hozzánk, a fiú jött el. A fiú jött el hozzánk. És egy valakit, akit elképzelünk, Isten, nem lehet úgy szeretni, mint valakit, aki látsz egy valaki, aki ott lúg a kereszten, érted? És ebben én látok logikát, hogy Isten ember lett, hogy őt jobban tudjuk szeretni. Jobban tudjunk kötődni, kapcsolódni hozzá. Fontos, hogy Jézust a középpontban tegyük, és hagyjuk, és szeressük, és imádkozzunk hozzá. És itt van a harmadik, a Szentlélek. Igében nem láttam egyébként. Nem találtam erre példát, hogy imádkozni a Szentlélekhez. Amit találtam, az az, hogy a korai egyházban, nem tudom már, hanyadik században, néhány száz év, tehát 4., 5., 6. század, arra fele jelent meg a liturgiában azt, hogy hívták a Szent Lelket. Jöjj, Szent Lélek. Nem tudom, van valami latin kifejezésére, nem próbálom ezt, csak elrontanám. És van olyan, van valaki, aki azt mondja, hogy ő azért nem is hajlandó a Szent Lelkhez imádkozni. Egyrészt szerintem ezen én nem akadok fönt, tehát mint egy Atya, Fiú, Szentlélek, mindegyikhez lehet imádkozni, mindegyik személyhez, mert Istenhez imádkozunk, ugyanaz a személyhez imádkozunk. Másfelől, meg amit mondtam, hogy amikor a Szentlélekkel vagyunk kapcsolatban, és a Szentlélekhez imádkozunk, akkor Istennek az erejével vagyunk kapcsolatban. az atyával is egyébként, tehát amikor Lázárt feltámasztotta Jézus, itt maradt, köszönöm, atyám, hogy mindig meghallgattál engem, pár hete volt erről szó. De valamiért, és nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor a Szentlélekhez imádkozunk, akkor az ember ezen gondolkozik, hogy ó, most mit mond a Szentlélek, most mit cselekszik a Szentlélek. És ha ezeken gondolkozunk, akkor más dolgokat értünk meg. Más dolgokat értünk meg. Én bátorítok mindenkit, hogy tegye ezt is. De egyébként ebből én nem csinálok ilyen komoly teológiát, hogy így vagy úgy, vagy amúgy lehet. Oké, mennyit imádkozzunk? Ugye Pál apostol mondja azt, hogy szüntelen imádkozzatok. Tehát akkor mennyi elég a napi 10 perc imádság, elég napi fél óra imádság, napi 1 óra, napi 2 óra? Napi 24 óra imádság, így van. Hát ha úgy nézzük, hogy mennyi időt töltsünk Istennel közösségben, azt hiszem, hogy a 24 óra a helyes válasz. Már még éjszaka is, amikor... Tehát én szoktam néha azt csinálni, hogy lefekvés előtt imádkozom azért, hogy Isten adjon nekem álmokat. Vagy hogy tőle való álmaim legyenek. És van, hogy vannak. Nem mindig vannak. Az igazság, hogy lehet, hogy mindig vannak, csak egyszerűen nem emlékszem rájuk. Tehát van olyan, hogy fölkelek reggel, és így fogalma sincs, hogy mit álmodtam, csak emlékszem, hogy álmodtam valamit. De van, amikor meg ilyen tök élénken megmarad. De ha mondjuk azt nézzük, hogy üljön le az ember, és mondjuk beszélgessen Istennel, hát ez viszont már ilyen logisztikai kérdés, hogy kinek ez hogyan fér bele, és mennyi fér bele a napi rendjébe. Én azt gondolom, hogy van értelme, és jó, hogyha ezt ember meg tudja csinálni. Én ezt az igeolvasás közben fölött, meg utána, Janna kapcsán szoktam. De ez aztán végképp olyan dolog, amit lehet autóvezetés közben, villamoson utazva, nem tudom, tehát ez bárhol lehet. Úgyhogy lehet így praktikusan helyet találni ennek, de keressünk a vele való közösségnek, találjunk helyet, keressük neki helyet, és legyen prioritás. És elmondom ezt is, mert szerintem ezt is pár éve mesélhettem erről. A megtérésem után, sőt, a megtérésem előtt, közben, nem tudom, akkor tájt. Tehát ugye én érettségi környékén lehetett, hogy voltam, elhívott egy barátom a Timóteus Társaságnak nyári keresztény táborába, Speak Out, Keszthely. Ahogy jöttek az amerikai egyetemista srácok, és nem csak srácok, hölgyek is, de hogy kaptam egy valakit, aki így külön foglalkozott velem, megkérdezték az elején, hogy hívő vagyok, vagy nem hívő vagyok, és azt hittem, hogy de jó, beírom, hogy nem vagyok keresztény, akkor békén hagynak, hát nem, akkor rám szálltak. Milyen jól tették. És ott, amikor először voltam, és hallottam az evangéliumot, akkor csak így próbáltam az egészet így befogadni, hogy ez micsoda. Mikor másodjára mentem vissza, vagy talán nem aztán másodjára, akkor viszont már bombáztam kérdésekkel ezt a diákot, aki szegényként volt, ami fogalma se volt, úgyhogy nem tudott rá válaszolni. De emlékszem, hogy egyik kérdésem ez volt, hogy ha az ember hisz, akkor ez most ez azt jelenti, hogy az ember folyamatosan Istenre gondol, tehát így megyek az utcán, mosom a fogam reggel, eszem, ülök az órán, akkor Istenre gondolok közben végig, ez hogy működik ez egész? Nekem ez tényleg kérdés volt, és szerintem másnak is kérdés. Emlékszem például édesapám is, amikor ott a református gyülekezetben a lelkészszer egyszer elment egy ilyen lelki gondozói beszélgetésre, és hitről kérdezi, hogy mi ez a hit? Ez egy érzés? Ez egy gondolat? Mi ez, hogy hit? Hogyan élem meg ezt a kapcsolatot Istennel? És valahol ez ide kapcsolódik. Imádság, közösség Istennel. Tehát lehet folyamatosan közösségben lenni Istennel. Lehet... Mit én mondok egy példát, előfordult veletek, hallottok a rádióban egy dalt, és annyira fülbemászó, hogy egyszerűen nem, és próbáljátok kivenni a fejetekből, és nem megy. Mert egyszerűen be van ragadva a ismerős, ugye? Tehát van ilyen, hogy az ember valamiben annyira benne van, vagy annyira átélt, hogy egyszerűen a gondolatai körül forognak. És ez nem azt jelenti, hogy minden egyes pillanatban arra gondol, de ha mit én elkalandoznak a gondolataim, akkor elkezd szólni az adal a fejemben, mondtam egy példát. Tehát Istennel is lehet úgy közösségben lenni, hogy én annyi időt töltöttem már ő vele, hogy nem kell külön rávennem magam, hogy én most imádkozzak, hanem ránézek valamire, tetszik, és azt mondom, hogy Istenem, de szép, ennyit mondok. És már is Istenhez beszélek. Mert ez jön belőlem, hogy ővele beszéljek. Ővele beszéljem ezt meg. Tehát ezt a kapcsolatot fönn lehet tartani. 0-24-ben is. És ez a jó. Ez a jó. És akkor nézzük meg az utolsó kérdést, hogy hogyan imádkozzunk. Mert erre van néhány igen instrukció, amiket érdemes megnézni. Ugye Jézus azt mondta, hogy ti ne úgy imádkozzatok, mint a farizeusok meg a vámszedők, akik hosszan imádkoznak. És hiába való módon csak ismételgetnek dolgokat. Tehát azt mondja Jézus, hogy a hosszú imádságnak nincs olyan nagy értelme. Ő konkrétan nem javasolja. Tegyük mellé oda egyébként, hogy Jézus maga volt kétszer is egy egész éjszakát végig imádkozott. De nem ugyanarról beszél. Tehát Jézus megtette azt, hogy mikor nem volt rá ideje, és nem baj, hullafáradt volt, ő egy egész éjjel fönn volt, virasztott és imádkozott. Ez a prioritását mutatja az imádságnak. De itt az, hogy ismételgetünk dolgokat, és biztosan hallottátok azt, hogy 5 mi atyánk és 10 Szűzmáriát mondjál el, és akkor, tehát ez nem így működik, mint egy varázsigére, és ilyen csiribú-siribá, és akkor történik valami. Sőt, ezt erről is hallottunk már, hogy jellemzően azok az imádságok, amikben úgy tényleg hit van, azok rövidek. Tehát ugye Lázár jöjj ki, 3 szó. A rövid imádságok nagyon jók tudnak lenni, vagy Istenem segíts, 2 szó. Ezek nagyon jó imádságok tudnak lenni. A közösség megélésére nem biztos, hogy annyira hatékony, de ha van egy helyzet, és abban valamiért imádkozni kell, akkor nagyon jó a rövid imádság. De az, hogy csak úgy ismételgetünk dolgokat, meg én most fél órát imádkozok, most ez fél óra, most ez olyan, mint hogy elvinném a feleségemet mondjuk valahol vacsorázni, és én most egy órát beszélgetni fogok veled, mert most ez nem az igazi. Az ember akkor ezt csak azért csinálja, hogy és nem azért, hogy tényleg a másik társaságát élvezze. Tehát csak azért, hogy hosszan imádkozunk, azért ne imádkozzunk hosszan. Tehát a legjobb egyébként minden ilyen formulát elengedni, és egyszerűen csak beszélgetni vele. Hogyha éppen röviden, akkor röviden, ha hosszabban, akkor hosszabban. Az a legjobb. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy amikor ti imádkoztok, azt hiszem, ez már föl is megpróbálom föllapozni. Amikor imádkoztok, menjetek be a belső szobátokba, és zárkózzatok be. Ezt mondja. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bűbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Tehát Istennek alsában nem kell lyukat beszélni. És zárkózz be a belső szobádba. Ennek is van egy jelentősége, hogy az, hogy bárki, mondjuk egy zsidó közeg kicsit más volt, mert ugye ott, ha valaki nagyon vallásos volt, azt pozitívan értékelték. Manapság Magyarországon nem annyira pozitívan értékelik feltétlenül ugye a világ, hogyha nagyon vallásos valaki, de például egy egyházi közegben még értékelhetik pozitívan. Mondjuk ott voltunk Megdesztáborban, és Hát te hol voltál? Ó, én imádkoztam egészen reggel óta ideig. Hát akkor egy nagyon szent ember, tudod. Nem, tehát hogy azt mondja, hogy bizony elnyerte a jutalmát, aki emberektől várt elismerést, ezt mondja Jézus. Tehát zárkózz be a belső szobádba, ez Istenről és te rólad szól. Felejtsd el mások, ez rólad és Istenről szól. És ugye itt folytatja Jézus, hogy ti azért így imádkozzatok, és itt van mi atyánk leírva, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, arra nem olvasom végig. Ugye szokták ezt szó szerint mondani. Mi itt Horizonton nem szoktuk, mit tudom, mondjuk az iskolában, amikor egy nyitó évzáró van, akkor szoktuk mondani, és jó, hogy mondjuk, és mondom én is, hogy nincsen problémám ezzel. Csak kicsit ugyanez az ismételgetés, hogy most ismételjük, kvázi ilyen mantrázást. Tehát most így ilyen szempontból, tehát úgy nincs értelme, hogy mantrázzuk. Tehát azt gondolom, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok, szerintem nem azt értette, hogy ezt imádkozzátok, nem látok se az igében példát, hogy valaki a mi atyánkot bárhol is elmondta volna. Viszont nagyon jó elvek megjelennek ebben az imádságban. Tehát ugye azzal kezdi, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Istennek a dicsőítésével kezdődik az imádság. Amikor Istennel imádjunk, akkor nem mondjuk, hogy Istenem, nem. Dicsőítéssel kezdünk. Mint ahogyan ennek is oka van, hogy a Isten tiszteleti alkalmainknak az elején dicsőítéssel kezdünk. Az imádságban is dicsőítéssel kezdünk. És egyébként dicsőítéssel is fejezzük be az imádságot, mert így ér véget az imádság, hogy tiéd a hatalom, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen. Tehát ilyen nagyon pozitív megvallása Isten hatalmának és az ő dicsőítése. Ezzel kezdjük, ezzel fejezzük be, és ugye, hogy van még közben néhány dologot, lehet beszélni arra, hogy milyen problémáink vannak. Ugye ezt így ilyen, ezt szokták ilyen szendvicsnek nevezni, szendvics formának. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát amikor imádkozunk, nem az én akaratomról imádkozom, eleve azt, ugye, amikor megtértem, kvázi odaadtam neki, hanem az ő országáért imádkozunk, hogy jöjjön el. Az ő akarata legyen meg, azért imádkozunk. Tehát az imádságban igazából mi megéljük azt, hogy ő az Úr, mi meg az ő gyermekei, és az ő megváltott, az ő tulajdona legyen az, amit ő akar. Igen, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát van hely az embernek a problémáiról, és életéről, és élethelyzeteiről beszélni Istennel. De mind keretben van foglalva. Ilyen szempontból tök jó ez az imádság, és az eleve így kezdik, hogy mi atyánk, aki mennyekben vagy. Tehát itt is az atyát hangsúlyozza, hogy úgy járuljunk Isten elé, mint a mi mennyei apukánk, aki nekünk jót akar, aki rólunk gondoskodik. Tehát ha egy apukának mondja a gyerek, hogy a kenyerünket add meg nekünk ma, ugye ezt máshol mondja is Jézus, hogy ki az közületek, aki, ha a gyerekek ér tőle, nem tudom, halat, akkor mit tenni, kígyót ad neki. Vagy ha tojást kér, akkor skorpiót ad. És néhány gyakorlati dolog, ami most már nem az ige szakaszok alapján. Tehát én azt gondolom, hogy amikor imádkozunk, akkor legyen az ember őszinte Istennel. Tehát amúgy sincs értelme nagyon másnak lenni. Mert ugye Isten úgyis látja a szívünket, látja, mi van bennünk. Úgyhogy nyugodtan el lehet mondani neki. Bennem néha ez így felvetődik, hogy nem akarok negatív hitvallást, nem akarok izét panaszkodni, nem akarom izé rosszat mondani, rosszat izének. De amíg nem az van, hogy én belelvallom magam, hogy milyen rossz, milyen izé, szerintem van helye annak, hogy elmondani, hogy Istenem, ez így gáz. Ez így rossz. Ez így nem jó. Nem ez a végső szó, lehet kvázi ilyen, így panaszkodni Istennek. Csak őszinte vagyok vele. Nem kell megjátszani semmit. És egyébként, ha eljuttok ide, hogy nem játszatok meg semmit, hanem ami bennetek van, mindig azt mondjátok, ennek van egy olyan pozitív hozadéka, hogy amikor viszont megvalljátok a hiteteket, akkor a szívetek hozzá van szokva, hogy ti őszinték vagytok. És tudni fogja a szívetek azt, hogy ti most tényleg hisztek. ha az ember mindig most így mondom, most úgy mondom, most ezt mondom, most ezt nem mondom, az ember a szívét nem tudja átejteni, saját szívét. Akkor az van, amikor most, de most én megvallom, akkor a szíved azt fogja mondani, hogy ja, most éppen ezt így gondolod, de nem így gondolod, de ha őszinte vagy az imádságban, akkor amikor az ember a hitét fejezi ki, akkor a szíved nem fog összezavarodni. Akkor a másik, amit az elején mondtam, hogyan imádkozzunk, füleljünk. Füleljünk. Tehát, hogyha mondjuk kérdezünk Istentől valamit, akkor nem vagy egy picikét, úgy megállunk, és így csöndbe vagyunk. És így azt mondja az ige, hogy aki istené, az hallja az ő hangját. Jézus mondja, hogy az én juhaim pedig hallják az én hangomat, és másnak hangját pedig nem követik. Hallgassunk, legyünk csöndbe, és figyeljünk őre. Akkor ez is elhangzott az elején, mondtátok, hogy mi az imádság, hogy kérjünk Istentől a dolgokat. Hogyan imádkozunk? Kérjünk Istentől. Miért? Egyrészt, mert Isten, ugye mondja, Jakab mondja azt, hogy nem kaptok dolgokat, mert nem kéritek. És ha meg kéritek, akkor meg a saját önző kíványságét akarjátok eltékozni. Ez egy másik kérdés, egy másik fontos. De megjelenik az igébe elf, hogy azért nem kaptok, mert nem kértek. Ergo, kérjetek? Tehát lehet, hogy én azért szenvedek valamivel, mert nem kértem Istentől a megoldást, hogy megkapjam. Ja, jó. Tehát ha az ige azt mondja, hogy kérjünk, akkor kérjünk. Kérjünk Istent a dolgokat. Ugye hangozzon el, ígéret az igében arra van, hogy amit Isten akarata szerint kérünk, azt megadja nekünk. Tehát van olyan, hogy bármit kérünk, akkor megkapjuk. Tehát, hogy szóltok ennek a helynek, hogy vesse magát a tengerből, megadatik nektek, és nem kételkedtek benne. Igen, de azt hiszem János maga írja azt, hogy ha pedig Isten akarata szerint kérünk valamit, akkor tudhatjuk, hogy meg is hallgatott minket, és meg is kaptuk azt. Tehát ezért is mondja az ige máshol, hogy ne legyünk tudatlanok, hanem tudjuk, hogy mi Istennek az akarata. Mert ha tudjuk, mi Istennek az akarata, és az ő akarata szerint kérünk tőle valamit, akkor azt megkaptuk. És utolsó példaként mondanám azt, amiről volt már szó, a nyelveken szólást. Ez egy nagyon hasznos dolog, és nagyon praktikus dolog, nagyon sok szempontból. És ugye Pál apostol mondja azt, azt hiszem a korintusi gyülekezetnek, aki éppen beolvas neki, kiosztja őket, mert hogy nem tudom, mit meg hogyan, nyelveken szóltak így össze-vissza a gyülekezetbe, és azt mondja, beesik valaki, és azt hiszi, hogy bolondok vagytok mind. Ugye ezt mondja Pál apostol, hogy hálát adok Istennek, hogy többet szólok nyelveken mindannyiótoknál. És szerintem ez így lesz uzan, mert mindenki együtt, még annál is többet szól Pál nyelveken. De azt mondja, hogy a gyülekezetben inkább mond két mondatot értelemmel, mint mennyit nyelveken, mert azáltal, aki prófétál, az a gyülekezetet építi, aki pedig nyelveken szól, önmagát építi. Tehát itt is van egy, igen, gyülekezeti kontextusban mit, hogyan csináljunk, de ott mondja Pál, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi. Önmagát építi. Az egy jó dolog, ha az ember önmagát építi, nem? Tehát, hogy ez úgy azt ugye akarjuk önmagunkat építeni, akkor szóljunk nyelveken. És nem a gyülekezetben, akkor hol? Hát akkor kívül, akkor, amikor egyedül vagyunk, amikor imádkozunk Istennel a belső szobába. Aki újjászületett, abban ott a Szent Lélek, és a Szent Lélek ad nekünk egy nyelvet, amit tudunk imádkozni, amiről 1 Korintus 13-ban Pál apostol ír, hogy ugye, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, tralala. Ugye van egy emberi nyelven való nyelveken szólás, meg van egy angyali nyelven való nyelveken szólás. És a jellemzően az emberi nyelveken való nyelveken szólás szokott más emberek előtt egy ilyen kontextusban elhangozni, ahol valaki fölismerheti, hogy ó, ez egy olyan nyelv, amit én értek, de ő tudom, hogy ő nem érti. Ez volt ugye a pünköstkor is, mindenki a maga nyelvén hallotta. Az angyali nyelvet senki nem fogja fölismerni, max az angyalok. Ez az angyali nyelv az, ami az ember tud egyedül otthon magában imádkozni. Meg biztos, hogy szóhelyül is tudsz imádkozni magadban egyedül otthon, de ebben a kontextusban az ember önmagát építi, amikor imádkozik, és nem érti ezt közben. Én erre is bátorítok mindenkit, hogy csináld, csináld, mert megtartod magad az Isten szeretetében, építed magad, titkokat szól a Szentlélek ezen keresztül. Erről Pál apostol is szintén azt mondja az első korintusi levélben. És zárjuk le azzal, hogy visszakanyarodni az elejére. Hogy ezek mind fantasztikus dolgok, de az imádságnak az elsődleges célja az Istennel való közösség. Annak a megélése. Jó, szlájdon van bármi? Te jó, oké. Elsőt valaki felolvasná? Amíg elindítom és belép. Jó. Oké, kezdjek aggódni? Hát az, igen. A wifi, a izé. A legelsőt, hogy elkezdjük addig is, amíg ez betölt. Miért kérjünk Istent, miért mondjuk neki dolgokat, hogy úgy is tudja, hogy mit fogok neki mondani? Hát ugye oké, köszönöm a kérdést, közben már elnyitottam. Tehát ugye a legelén elhangzott, hogy a közösségnek a megélése Istennel. Tehát, hogyha arról van szó, hogy én amúgy is imádkozom, és én egy gondolatom, hogy van ez a izé dolog, amiért szeretnék imádkozni, azt nem kell elmondanom, hogy egyébként Isten tudtad azt, hogy, és akkor elmondom neki, mert tudta. De hogyha mondjuk valamiért szeretnék imádkozni, hogy Isten, van ez a dolog, amiről amúgy is tudsz, de imádkozni szeretnék érte, egy ilyen kontextusban el lehet neki mondani. Tehát, hogy ezt így fognám meg, akkor mit mondjak neki, hogyha előre tudja, mire gondolok, és mit fogok neki mondani? Ez olyan, mint hogy leülsz egy jó barátoddal beszélgetni. És beszélgettek, és beszéltek olyan témáról, amiről mind a ketten tudtok. Egy közös élményt átéltetek, azt beszélgettek róla olyan dolgot. Emlékszel arra, amikor persze emlékszem, az milyen jó volt, ja tényleg milyen jó volt. Tehát, hogy beszélünk olyan dolgokról, amiket tud mind a két fél. Tehát nem arról van szó, hogy új információt kell mindig megosztani. Dehogy is, hogyha egy édesapa és gyermeknek a kapcsolatot, nyilván van, hogy új információt, mint én megkérdezem, mi volt ma az iskolában, ugye semmi. De mégis, még meg szoktam kapni azt, hogy padok, meg székek, de hogy ezen túllépünk, akkor mit tudom én, kivel játszott, mi volt az ebéd. Akkor kapok új információt is, de egy csomó olyan dolgot is hallok, ami már hallottam korábban, és örülök neki, hogyha elmondja a gyerekem, hogy mi volt, mi van vele. Tehát nem kell mindig új dolgot mondani. Ezt a kérdést, erre is azt mondanám, amit az előbb mondtam, hogy engedd el, ezt így engedd el. Tehát egyszerűen csak legyél őszinte, legyél, mint egy kisgyerek, odamész Istenhez, és beszélgess vele. És nem baj az, hogy ő tudja. Ez akkor fontos, hogy ő tudja ezeket a dolgokat, amikor kételj van benned, hogy tud erről Isten? Vagy hogy most itt van ez a izé, hogy lehet, hogy ebbe belekerültem? Tehát, hogy és ha jön ez a gondolat, hogy lehet, hogy Isten ezt nem tudja, de hogy nem tudja? Ez ilyen kontextusban fontos. Remélem, hogy ez válaszol a kérdésre, amit most mondok. Szerintem, bár Isten teljesen látja és tudja, mi van bennünk, mégis nagyon érdekli mi megélésünk. Jó, neki kijönti a szívünket, például valami fáj, nehéz. Így van. Hát ez is a kapcsolatról szól. Elmondjuk neki, hogy mi ezt hogyan éljük, meg hogyan látjuk. Kapcsolatban vagyunk ővele. Miért titkoljuk el, hogy imádkozzunk? Ez olyan, mintha nem vállalnánk fel, hogy hívők vagyunk. Miért titkoljuk el? Itt most a belső szoba. Köszönöm szépen. Érdekes. Köszönöm a kérdést. Én erre nem így gondoltam egyébként eddig, hogy titkolja az ember, csak hogy nem direktolja a másik arcába. Hogy nyilván ez jellemzően egy hívő ember kapcsán. Um, Igen, én ezt ebben a kontextusban tudom elmondani, hogy gyülekezeti tábor, keresztény diákör, ahol ha valaki nagyon szent, akkor azért megtapsolják, hogy ő milyen szent. A világ nem fog téged megtapsolni ezért. Én például a munkahelyen, amikor beszélgetek kollégákkal, és mit tudom én, stress management. Én szoktam, hogy imádkozom. Szoktam imádkozni, és így kvázi Istenre vetem a terheket, nem tudom, megpróbálom így elmondani, és akkor így legtöbben azt mondják, hogy igen, tök jó, meg egyébként mondják, hogy ó, én meg katolikus vagyok, én meg izé. Tehát, hogy tehát nem titkolom, nem tolom az arcába másiknak, de egy ilyen helyzetben, ahol nem azt várom ezért, hogy valaki meg izé paskolja a hátamat, hogy én mennyire izé jó keresztény vagyok. Egy ilyen kontextusban lehet beszélni, azt gondolom, hogy nyugodtan föl lehet válni. Nem, ne titkolja az ember, hogyha erre van a kérdés. Ne titkoljuk el. Köszönöm szépen. Jó a kérdés. Tehát itt mind a szívnek a motivációja az, amiről szó van. Tehát, hogyha valaki azért csinál valamit, hogy valaki más megveregesse a hátát, valaki mástól elismerést kapjon. Tehát azért csinálom, mert a Jocó ezt látni fogja, és a Jocó azt fogja gondolni, hogy én mennyire ügyes vagyok, hogy én már ilyen szépen tudok imádkozni, már ennyire jól tudok imádkozni. Azt mondja Isten, hogy akkor Jocó veregesse meg a vállad, és akkor ennyit kaptál ezért. Tehát, hogy ne Jocó miatt csináld, hanem Isten miatt csináld. Belső meggyőződésből csináld. Ne a Jocó miatt. A Jocó ne érdekeljen. Jó, ez itt a lényeg. Itt tudod megkülönböztetni. Jocóval együtt lehet imádkozni, igen. Közösségben is imádkozhatunk, közös imádságnak nagy az ereje. Ámen. Jocóval lehet együtt imádkozni, de ne a Jocónak a válveregetését akarja. Ez a lényeg. Szegény Jocó. Oké. Az egymás után többször elmondott imáknak lehet célja az elmélyítés, például Jézus, te vagy az Úr, vagy akár, hogy Istenem segíts. Ez egy kijelentés, és én ezt nem feltétlenül imádságnak gondolom. Jó? Látom én is értelmét ennek. Amikor az ember többször kimond valamit, akkor mélyebbre megy. Ez egy pszichológiai tény. Többször hallasz valamit, mélyebbre megy. Tehát lehet ebben tudatosnak lenni, és többször mondani valamit, tudván, hogy az én szívemet jobban fogja azt befolyásolni, de nem Isten fog ezért jobban meghallgatni. Ez engem változtat meg. Ilyen szempontból van értelme. Itt megint ezt kell látni, hogy Istennek csak az egyszerű gyermeki hit a lényeg. Ezek tehát a pszichológia mint olyan, vannak sajátosságai az emberi értelmnek, az emberi léleknek, hogyha ebben az ember tudatos, és bizonyos dolgokat ennek megfelelően tesz, szerintem jól teszi. Tehát, ha nem ignorálja ezeket. János 5.23, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik, aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki elküldte őt. Ámen, igen, erre utaltam. Miért titkoljuk, erről volt szó. Mik a határai az imának? Szabadod például azért imádkozni, hogy jó idő legyen, vagy mondjuk essen. És mi van akkor, ha kettő pont az ellenkező dologért imádkozik? Végül is, ha csak nem egy helyen van az a két ember, bár szerintem, hogyha együtt megy két ember nyaralni, nem fog egy egyik esőért imádkozni, a másik pedig napsütésért. Ha nem két helyen van, akkor van olyan, hogy itt esik az eső, ott meg süt a nap, ugye? Tehát, hogy egyébként az időjárás pont olyan, hogy van igei példa arra, hogy Illés ugye imádkozott, hogy ne essen az eső, és nem esett, és imádkozott, hogy akkor essen az eső, és esett. Tehát szerintem lehet ilyenekkel imádkozni. Lehet. Sőt, szerintem van olyan szituáció, időjárás, most eszembe jött egy YouTube videóban láttam, nem gondolom, hogy kamu a izé, de hogy ott Amerika, ott jön a tornádó a háza felé az embernek, imádkozik, és a tornádó akkor szűnik meg. Tehát, hogy ezt valaki így fölvette, nem gondolom, hogy kamu, lehet, hogy az a tipik. De Léteznek amúgy videók, de én simán, hát hogyha Illés is imádkozott, hogy essen az eső, és akkor esett az eső, akkor ilyen miért ne történhetne. Ha két ember ellenkező dologért imádkozik, nem tudom, de hogy ismerem, azt is el tudom képzelni, hogy tényleg ez van, akkor Isten szólnék az egyiknek, hogy figyelj, tehát hogy ne imádkozz ezért, tehát van ilyen. Hogy mit kérünk Istentől viszont, hogy ilyen szempontból érdemes abba belegondolni, hogy amikor imádkozunk, mit kérünk. Mert ugye Isten akarata szerint imádkozzunk. Tehát, hogyha mindenki ezt az elvet követi, hogy mi Istennek az akarata, ezt keresi, megérti, és utána azért imádkozik, akkor ilyenek nem lesznek. Ugye mit mond Jézus az ördögnek, amikor a pusztában kísérti, hogy fölvitte ugye a templomnak a tornácára, és azt mondja, vesd magad alá, mert hogy úgy is meg van írva, hogy megparancsolja angyalainak, hogy tenyerüken hordozzon téged, és hogy ne üsd lábadat a kőbe. Azt mondja Jézus, hogy de az is meg van írva, hogy ne kísért az Urat a te Istenedet. Tehát, hogy Istent kvázi így, tehát van ilyen, hogy Istent kísérteni, tehát nem mindegy, hogy az ember mit kér és miért kéri. De hogyha ezt az elvet követjük, hogy Istennek az akaratát jön, a te országod legyen, meg a te akaratod, mi a te akarod, azt imádkozom. Én azt gondolom, hogy így nem tud az ember akkor félre menni. Ha ő maga valamit nagyon szeretne, hát ez olyan, mint egy gyerekem oda jön hozzám, hogy nagyon szeretne valamit, lehet, hogy meg fogjuk venni neki akkor, hogy megkapja majd vizé. De lehet, hogy igazából nem jó neki, ezért nem fogja megkapni. Lehet, hogy megmondom neki, hogy ne kérd, nem fogom meg. Lehet, hogy nem mondom meg neki. Tehát egy ilyen kontextusban szerintem ezeket az elveket kövessük. Azt hiszem, ez egy nagyobb téma egyébként, lehet, hogy ezt majd offline kéne ebbe jobban belemenni. Oké, írja az ige, hogy a szellem imádkozik bennünk, szóval nem feltétlen hozzá imádkozunk, hanem ő bennünk. Ebben is van igazság, igen, hogy a bennünk levő Szent Szellem imádkozik. És amikor mi nem tudjuk, hogyan imádkozunk, akkor a Szent Szellem pontosan tudja, hogy mit és hogyan. Húha, itten mennek a lájkok és ugrálnak a izék. A populár, aha, oké. Okay. A legfelül van a legutolsó? Oké, okay, de az igében konkrétan az van írva, hogy titokban imádkozzunk. Igen, igen. Tehát az igében van példa arra is, hogy együtt imádkoznak emberek. Tehát nem hiszem, hogy mondjuk Pál apostol megszegte volna Istennek a parancsát, hogy hogyan imádkoznak. Különböző kontextusban vannak, tehát ezt értsük jól, amit megvan írva. Amikor Jézus azt mondja, hogy titokban imádkozz, ott arról beszél, hogy ne mások előtt, azért, hogy tehát a jócó, megint a jócó, tehát ne a jócó miatt, hogy megveregesse ő a válladat, hogy ó, te olyan szépen imádkozol, és olyan. Ezért titokban. Tehát a jócó elől titokban, de amúgy meg másokkal együtt, mások, tehát Jézus maga is imádkozott mások előtt. Tehát ő sem mindig. Jó, én azt hiszem, hogy ennyi. Ha valami kimaradt, akkor még lehet utólag majd beszélni erről. Még van? Melyik? Most bepöcköltem recent, és nem látok mást. Ja, itt van egy. Tehát, hogy kérhetünk Istentől, de lehet nem fogjuk megkapni, és ez a mi érdekünkben van, mert Isten a legjobbat akarja nekünk, viszont lehet megkapjuk, csak nem rögtön, nem. Ugye van ez, hogy nem kapjuk meg, mert Isten a legjobbat akarja nekünk. Előfordulhat ilyen, de ezt tudjuk úgy kiküszöbölni, mert ugye, ha ilyen történik, hogy kérünk valamit Istentől, és nem kapjuk meg, ugye az ember szíve ilyenkor mit csinál? Csalódottnak érzi magát. És a csalódás nem egy jó dolog önmagában sem, és mi abban hitben akarunk járni, abban, hogy kérünk Istentől valamit, és ez megtörténik. Tehát nem az van, hogy imádkozom, és vagy lesz, vagy nem lesz, nem. Tehát azt akarja az ige, hogy úgy imádkozzunk, hogy tudjuk, hogy megkapjuk. És ehhez Viszont ez fontos, hogy értsük, hogy mi Istennek az akarata. Tehát, hogy tudjuk, hogy milyen igének megfelelően imádkozunk. Mert ha Jézus azt mondja, hogy, meg János levelében azt olvassuk, hogy ha valamit Isten akarata szerint kérünk, azt tudjuk, hogy meg is kaptuk. Tehát akkor be tudunk kapaszkodni. Tudunk hinni, tudunk állni, és tudunk, igen, van olyan, hogy nem rögtön kapjuk meg a választ. Ez egy másik, megint kérjünk Istentől. Itt van egy jelv, ami az egy másik alkalom lesz, de hogy Isten válaszol, és Isten megadja a választ, de van, hogy mire ez megmutatkozik a fizikai valóságban, ott van egy kis idő, ami el kell teljen. Tehát nem egyből mutatkozik meg a válasz. Ilyenkor van a helye aznak, hogy az ember álljon a hitben, hogy de tudom, hogy Isten meghallgatott. Tudom, hogy Isten meghallgatott, és nem adom föl, hanem ragaszkodok hozzá. Jó, óra 7 van, úgyhogy lezárom egy imádsággal. És nem titokban imádkozom, hanem hangosan mindenki előtt. Drága Istenünk, köszönjük szépen neked azt, hogy te beléptél az életünkbe, és velünk vagy, és közösségre vágytál velünk, és mindent, ezt lehetővé tetted, és nem csak lehetővé tetted, hanem utánunk is jöttél. És Istenünk, ebben a valóságban akarunk élni és járni. És köszönjük, hogy előtted önmagunk lehetünk, és te mindig örömmel fogadsz minket, és mindig megadod mindazt, amire szükségünk van. És Istenünk, végső soron te rád van szükségünk. És hogyha te meg vagy az életünkben, akkor minden megvan, ami kell. Jézus, ahogyan a tanítványaidnak mondtad, hogy így imádkozzanak, ezt akarjuk mi is, hogy a te országod eljöjjön, és a te akaratod meglegyen. Hogy ez a világ megváltozzon, és a te országod itt növekedjen. És hogy minél többen megismerjenek téged, hogy milyen vagy. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy itt vagy bennünk, és hogy tanítasz minket, emlékeztetsz minket. És köszönjük Istenünk, hogy lehet hibázni. Lehet hibázni. És nem kell foglalkozni ezzel, hogy most akkor most rossz volt, vagy nem volt rossz. Imádkozunk Istenünk azért, hogy egyre inkább megismerjünk téged, a te akaratodat, a te céljaidat, hogy tudjunk ezekkel imádkozni a mi életünkben, a világban, és hogy láthassuk azt, ahogyan az imádságunkra a dolgok megváltoznak. És köszönjük, hogy ez a te akaratod is, és köszönjük, ezt látni fogjuk. Legyen Istenünk a tiéd a dicsőség. Amen.